Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. A mai evangéliumban Jézus arra szólít föl bennünket, hogy töltsétek meg a korsókat vízzel. Aztán miután megtették, akkor később a maga idejében merítsetek, ízlejétek, lássátok, milyen jó az Isten hozzánk. A szentek is ezt tették, templomunk védőszentje Árpádházi Szent Margit is a maga idejében. Erőforrás ez nekünk, hogy együttműködjünk az isteni kegyelemmel, hogy megbánjuk sikertelenségeinket, bocsánatát kérjük a mindenható Istennek. A ma esti szentmisét élő Krisztina testvérünkért ajánljuk föl. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Márián, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Mindenható örök Isten, te kormányzod a mennyet és a földet, hallgass meg hívő néped esdeklő imáját, és adj békét napjainkban, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fákja, nem tündököl. Meglátják majd a népek igazságodat, és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, amellyel az Úr ajka nevezel. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened kezében. Nem hívnak többé elhagyatottnak, sem országodat pusztaságnak, hanem így neveznek. Gyönyörűségem és országodat menyasszony, mert az Úr örömét találja benned, s országod újra férjhez megy. Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frére lépni veled, aki téged felépít, és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened. Ez az Isten igéje.
Amen. Szent Ecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, a lelki adományok ugyan különfélék, de a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől. A harmadik a hitet kapja ugyanabban a lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a lélekben. Van, aki csodatévő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás képessége, vagy a szellemek elbírálása jut osztályrészül. Más a különféle nyelvek adományát, vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a lélek műveli, tetszése szerint osztva, kinek, kinek. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben mennyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is meghívták a mennyegzőre, tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte, nincs több boruk. Jézus azt felelte, mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám. Erre anyja szólt a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Volt ott 6 kőkorsó a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik 2-3 mérős. Jézus szólt a szolgáknak, töltsétek meg a korsókat vízzel. Meg is töltötték azokat színültig. Ekkor azt mondta nekik, most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Oda is vitték. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnét való. A szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hivatta a vőlegényt, szemére vetette. Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te meg mostanáig tartogattad a jó bort. Ezzel kezdte meg Jézus csodatetteit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Ezek az evangélium igéi. Testvérek, visszaemlékszem, egy erdélyi utam során, talán már ennek több évtizede is, jelen voltam egy ottani lakomán, amin egyik pillanatról a másikra, amint azt ott mondani szokás, elvették az áramot. hirtelen sötét lett, és első pillanatban talán viccesnek vagy nevetségesnek is hatott ez az eset, hiszen az emberek mosolyogtak, kezdték keresni a gyertyákat, a mécseseket, de aztán, amikor kiderült, hogy nem szól az erősítő, nincs mire táncolni, mindenütt sötét van, akkor nagyon kínos lett ez az esemény. A mai evangéliumban nem a fény fogy el, hanem a bor a kánai menyegzőn. A napokban egy igen érdekes, mini, pici regény került a kezembe, David Gregorynak a nemrég megjelent könyve, ennek az angol írónak a magyar fordítása. Az a címe: Vacsora egy tökéletesen idegennel. Benne a főszereplő egy igen cinikus, kétkedő, közömbös üzletember, aki egyszer csak kap egy egészen furcsa meghívót egy vacsorára. Az van rajta, a megadott időben, Milánó nevű étteremben, este 8 órakor, vacsora a názáreti Jézussal. És a közömbös, cinikus ember elmegy erre a vacsorára. Először azt gondolja, hogy talán a társai űznek belőle gúnyt, vagy valamilyen vicces tréfa kellős közepébe kerül, de amikor leül ezzel az idegennel, és felszolgálják a fogásokat, akkor szép lassan teljesen megváltozik a világképe. Kitisztul a hite, eltűnik a cinizmusa, szinte a teljes bensője megváltozik, pedig ezt nem akarta, de ott ül szemben ezzel az ismeretlen, tökéletesen idegen emberrel, aki felvillantja a szemét különféle igazságokra, összehasonlítja a kereszténységet a többi világvallással, és egészen kézzel foghatóvá teszi számára a föltámadást, az örök életet, az emberi összetartozás, a felebaráti szeretet, a megváltó, az üdvözítő isteni szeretetnek az értékét. Ez a könyv talán folytatása lehet azoknak a felejthetetlen asztali beszélgetéseknek, amelyeket éppen a harmadik evangélium ebben az évben, az évközi vasárnapokon a Lukács evangéliumból ismert történeteknek. Az első ezek közül kétségtelen, a mai vasárnap a János evangélium második fejezetében olvasható kánai menyegző története, ahol Jézus asztalhoz ül az ünneplőkkel, egy a meghívottak közül. Érdekes, az evangélium nem is elsőnek őt említi, hanem Jézus anyját, aztán Jézust és a tanítványokat, akik szintén hivatalosak voltak. De tudjuk, hogy az evangéliumban Jézus hányszor ül le terített asztal mellé? A farizeus házában, még a bűnösökkel is, de Péter házában is, akit kiválasztott, és úgy nem csak általában akarja őt megismerni, hanem meglátogatja, sőt észreveszi, hogy ott az asztal mellett az anyós betegséggel küszködik, és segít rajta, meggyógyítja. Helyre állítja a családi egyensúlyt. Aztán később ott látjuk Lázár házában is, ahol sokszor megfordult Mártánál, Máriánál, Lázárnál. El is tudjuk képzelni, hogy útja során, amikor megfáradt, hogy megpihent itt és barátokra, szeretetre, megértésre talált. Ezek az alkalmak mind arra szolgáltak, hogy Jézus bizonyítsa velünk emberekkel, hogy nem távolságban élő messiás ő, hanem éppen azért jött, hogy egészen közel legyen hozzánk. Hogy észrevegye a szükségeinket, és azt nyújtsa, azt adja, amire ténylegesen szüksége van a megváltatlan embernek. Ez a kánai mennyegzőről szóló evangéliumhoz a mai vasárnap első olvasmánya egy érdekes proféciát társított Izaiás próféta könyvéből. Nem hallgathatok Sion miatt, és nem lehet nyugalmam a szent város Jeruzsálem miatt. Szinte azt gondolhatjuk, hogy ez a mondat, amely a babiloni fogság után hangzott el a próféta szájából, talán összefoglalása lehet az egész Ószövetség Isten élményének. Hiszen a választott nép fokról fokra tapasztalja meg azt, hogy az Isten aktivitása, az Isten cselekvő készsége állandóan megnyilatkozik. Nem csak úgy időnként mutatja meg a hatalmát, hanem egyre inkább beleavatkozik ennek a népnek a történetébe. De nem azért, hogy gátakat állítson, hanem éppen ellenkezőleg, hogy segítse őket. Segítse az egyiptomi elnyomásból kiszabadulni. Segítse a hosszú vándorlás útján, hogy élelemhez, táplálékhoz, vízhez jussanak. Hogy segítse őket az ígéret földjére belépni. Aztán segítse őket nemzetté válni. Aztán segítse őket olyan sorsra jutni, mint a környező népek, amelyeknek királyaik vannak. És így tovább, egészen a választott nép sorsán keresztül, újra meg újra megtapasztalja, hogy az Isten cselekvő készsége, segítsége, pásztori vezetése mennyire jelen van a mindennapjaiban. Azt is megérzi, hogy ez a nép sokszor olyan kikapós menyecske, aki elelpártol, hűtlenné válik, de az Isten, az ő meghívója, az ő vőlegénye, hogy szintén ebben a proféciában olvassuk, hogy az Isten így tekint a választott népére, mint igazi menyasszonyára. Ő soha meg nem bánja ezt a hűséget, hanem egyre szorosabbra fonja a kapcsolatát a választott néppel, és rajta keresztül az emberiséggel. Azért választotta az egyház ezt a proféciát első olvasmányul, hogy bevezesse az evangéliumot, a kánai mennyegző történetét, hogy megértsük Jézus pont ennek az Istennek a küldöttje, aki azért jött, hogy most már aztán egészen közel legyen hozzánk. Most már nem küldöttei a proféták által, nem fölkent királyoknak a cselekedetei, döntései, jó vagy kevésbé jó vagy rossz döntésein által, hanem személyében, Jézusban, az emberélet Istenben. És ezt tapasztaljuk a kánai mennyegző csodájában, ahol Jézus nem akar egy névtelen vendég maradni, aki csak elfogad, hanem észreveszi édesanyján keresztül a szükséget, ennek az ifjú párnak az örömét, amelyet megtörné ez a váratlan tragédia, hogy nem tudták kiszámítani, hogy mennyi borra van szükség. Olyan ez, mint az erdélyi mennyegzőn, ahol hirtelen elment a villany. Azt adja, és úgy adja, és akkor adja, amikor és amire igazán szükségük van. Nem áll elő csodatevő erejével, hogy mindenki őt dicsérje és feledkezzenek el, a mennyasszonyról és a vőlegényről, hanem csak a szolgákat utasítja, töltsétek meg a korsókat. Aztán utána is háttérben marad. Nem tudjuk meg ebből az evangéliumi beszámolóból, hogy aztán a szolgák előálltak-e azzal, hogy itt van egy csodatevő, akinek az erejéből most ez a víz borrá változott. De nem is ez a lényeg. A vőfély és a szolgák, az apostolok és a későbbi egyház és mi is világosan tudjuk, hogy Jézus az aktív, a cselekvő, az értünk, szíve dobogását is értünk adó Isten képviselője, küldöttje, egyszülött fia. Ez a történet azért meglepő számunkra, mert nem csak egy átlag gyógyításról van itt szó, vagy csodatevésről, vagy akár ördögűzésről, amely sokszor előfordult Jézus életében, hanem a János evangélium legelső jeléről, amelyben Jézus a házasságot, a legbensőbb emberi kapcsolatot segíti, és nem engedi, hogy tönkre menjen, hanem csöndes jelenlétével támogatja azt. Sokan kiolvassák ebből az evangéliumból, és talán ezért is választja sok esküvő előtt álló pár ezt a szakaszt nászmiséjének, esküvőjének evangéliumául, hogy az Úristen szeretete Ádám Éva óta minden benne kötődő házasságban jelen van. Hogy ne lenne jelen a keresztény házaspárok életében? És nem törvényszerű az, hogy a kezdetben örömmel összekötött kapcsolat az évek során keserűségbe, megfáradottságba, unottságba kell, hogy torkoljon, hanem jelen van az az öröm, az a boldogság, az a szeretet, kapcsolat, amely egy egész életet képes átfogni. Két olyan házaspárról tudok, akiket én eskedtem papi életem során, és ebből az esküvőből, ebből a frigyből 7 gyermek született. Mindkét házaspár nagyon boldog, pedig az egyiknél az asszony orvos, aki soha nem gyakorolta a hivatását kórházban, rendelőintézetben, igazi orvosként. De ezt soha nem rótta föl, hanem mindig azt mondta, én a család orvosa, anyja, segítője vagyok. És bár 7 gyerekük született, nem üresedtek ki, nem veszítették el a kezdeti örömüket, azt az evangéliumi örömöt, azt az olajat, azt a bort, bármelyik szimbólummal is élünk, amely a közös élet legnagyobb értéke. Mert Jézusban kötötték a házasságukat, és Jézusban tudnak újra meg újra megújulni, akár lelki gyakorlatokon, imádságokon, bibliaórán, összejöveteleken, baráti kapcsolatokon, az egyház közösségen, a cserkészeten keresztül, mindezeken a lehetőségeken, amelyek az alapvető örömöt hivatottak megerősíteni köztük. Igen, ez a mai vasárnap tanítása, hogy az Isten közel van hozzánk, nincs távol tőlünk, se a házaspároktól, se másoktól, akik őt elfogadják és benne remélnek. Hiszen ebben az evangéliumi szakaszban azért jelen vannak a házasságra készülők, jelen van a vőlegény és a menyasszony, az ifjú pár, jelen vannak a fiatalok és az idősek, jelen vannak a férfiak és a nők, jelen vannak a vendégek és jelen vannak a háziak, a szolgálók, azaz jelen van az egész emberiség. És Jézus ezt az emberiséget jött gyógyítani, ezt az emberiséget jött az evangélium örömével megajándékozni. Mégis e két elhangzott bibliai olvasmány között Szent Pál apostoltól az első korintusi leveléből hallottunk egy érdekes részletet. Ez pedig a karizmákról, az ajándékokról, az isteni kegyelmi ajándékokról szól, amelyekről azt mondja Pál apostol, egyedül ő használja a Bibliában ezt a szót, hogy karizma, azaz Isten kegyelmi ajándéka, hogy sokféle van. De ezt a sokféle ajándékot mindannyian azért kapjuk az egyetlen Szentlélektől, hogy használjunk vele, velük. A legelső példát Jézus mutatja erre, aki maga mondja a názáreti zsinagógában, hogy az Úr lelke az, aki engem fölkent, és ő küldött a szegényekhez, a rabokhoz, a rászorulókhoz, mindenkihez, akinek szüksége van erre a kegyelemre. És a kánai mennyegzőn ezt mutatja be. Ha kell, csodát teszek. Ha kell, észreveszem a beteget, a leprást, a megszállottat, a rászorulót, a bűnöst, mindenkit, még a halottat is, akit képes vagyok föltámasztani és visszaadni övéinek. Aztán ez nem csak egyedi ajándék vagy lehetőség számára, hanem ezt a hatalmat adja át az apostoloknak. Menjetek, és ti is gyógyítsatok, ingyen, és hirdessétek az evangéliumot. Rájuk bízza az isteni karizmákat. Azért, hogy használjanak velük. És talán ez a mai vasárnapnak, és ez Árpádházi Szent Margit ünnepénekre is való előkészületünk egyik csúcsponti mondani valója. Hiszen ez a 20 éves leány akkor a régi magyar században, amikor élt, és amikor nagyon nehéz volt a magyarság helyzete, akkor ezt ismerte föl, hogy ő kapott egy karizmát, kapott egy isteni ajándékot, amivel szolgálhatja a magyar nemzetet. És a búval, bánattal teli magyar honfitársait, akik rettegtek a tatároktól, és attól, hogy elveszíti a magyar nép a nemzeti önállóságát, az élete oda ajándékozásával adta oda a népnek, övéinek, a magyarságnak ezt a karizmáját, amit hétköznapi apró pénzre lebontva úgy tett meg, hogy segítette a rászorulókat, a betegeket, szolgálta társait, vállalta a nehéz munkát és fizikai munkát egészen a fiatal élete, 28 éves élete odaadásáig. Testvéreim, itt van nekünk szerepünk. A mai evangélium, a profécia és a Pál apostol tanításának a metszéspontjában. Hogy észrevegyük, hogy nekünk is adott az Isten sok képességet, lehetőséget, és nem szabad elkeserednünk. Mert ezeket azért kaptuk, hogy használjunk vele másoknak. Ha észrevesszük más szükségét, akkor az Úristen mellénk áll, és ad nekünk annyi erőt, hogy jót tudjunk tenni másokkal. Lehet, hogy ez nem több, mint egy szó. Lehet, hogy ez anyagiakban is kifejezhető. Lehet, hogy egy jó ötlet. Lehet, hogy csak a barátságnak, az összetartozásnak az érzékelése. De ez sok lehet. Ez annyi lehet, mint a kánai mennyegzőn a víz borrá változtatása. A napokban a YouTube-on a fiatalok tudják, hogy ez az interneten elérhető filmek és különféle kommunikációk helye. Láttam egy férfinek a rövid filmjét, egy fiatal emberét, aki úgy született,
hogy mind a két keze hiányzott. Ez a Tony Melenzer egy nigériai fiú, aki aztán az USA-ban telepedett le, és ameddig megtapasztalta gyermekkorában, hogy mindenki ujjal mutogatott rá, nézd, nincs keze, addig belülről valami ellenállhatatlan erő hajtotta őt, hogy megtanuljon a lábával kormányozni, így vezet ma autót, és megtanuljon gitározni, aztán utána dalok szerzője lett, és ma hatalmas tömegek elé kiáll, így kezek nélkül, pusztán a lábával gitározik és énekel. Döbbenetes ez az emberi erőfeszítés, ennek a karizmának a fölismerése, ami az életében ott volt, és amely nem szunnyadt, és amelyben nem nyugodott bele, ameddig érvényre nem juttatta, és nem segített vele a többieknek, hiszen ezek a dalok, amelyeket ő szerez és játszik, mind az örömről, a vigasztalásról, az emberi élet szépségéről szólnak. Testvéreim, Árpádházi Szent Margit és a szentek példája erre hív bennünket is. Ismerjük föl lehetőségeinket, karizmáinkat, az Isten kegyelmi adományait az életünkben, és ne keseredjünk, hanem segítsünk azokon, akik mellettünk erre nagyon, de nagyon rászorulnak. Mert szükség nem csak Haitiben van, ahol a főváros nagy része összeomlott, nem csak Indiában, ahol gyermekek éheznek és szomjaznak, nem csak Afrikában, ahol az éjsz terjed, hanem idehaza, itt a környezetünkben is, ahol egyre nagyobb a munkanélküliség, a szegénység, az elkeseredettség. Jézus arra hív, hogy mi is menjünk vendégségbe ezekhez az emberekhez. Vegyük észre a nyomorukat, a rászorultságukat, és a nekünk ajándékozott karizmával, ha csodákat nem is tudunk tenni, de legalább a felebaráti szeretetünket, a jóságunkat ajándékozzuk úgy, ahogyan a magyar népért Árpádházi Szent Margit tette. Búvó patakként jelenik meg az életszentség a mindennapi életben. És a csöndben meg a magányban szeretnénk földolgozni mindazt, amit az Istentől ajándékba kaptunk, hogy jó karizmáként, Istentől kapott kegyelmi ajándékként juttassuk el oda, ahová az Isten rajtunk keresztül akarja. Ámen.